Szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogyan már el is hangzott, a 6 részes előadás sorozatunk végéhez érkeztünk. Mivel talán vannak olyanok közöttünk, akik csak ma estére jöttek el, ezért az ő számukra ismételem, hogy a témánk az egyes ember és Isten kapcsolatának az alakulása, a fejlődése, a története volt, áttekintve, hogy hogyan indul el egy ember az Isten keresésre, és hogyan jut el az Isten színről színre látásáig. Tegnap este ugye arról beszéltünk, hogy mikor, hogyan valósul meg Isten szemtől szembe, vagy a bibliai kifejezés, vagy réges kifejezés szerint Isten színről színre látása, először a megváltottak részéről, majd végül minden ember részéről. Ugye még bizonyára emlékszünk arra a legátfogóbb ígére, amely elhangzott, ími eljön a felhőkkel, mondja Jézus Krisztusról, az ő isteni dicsőségében, és minden szem meglátja őt, még akik átszegezték is. Tehát követői és ellenségei egyaránt. A mai témánk pedig azzal foglalkozik, hogy a Biblia az Isten színről színre látásán túl még beszél arról is, hogy Isten majd együtt lakozik az emberekkel. És ma az a kérdésünk, hogy ez az együtt lakozás mikor és hogyan valósul meg. Egy kicsit azonban vissza kell térnem a tegnapi témánkra, ami bizonyára mindnyájan érzékeltük, hogy nagyon nagy is volt, nagyon tömör és nagyon átfogó. Egyrészt szeretnék néhány dolgot még újra rögzíteni, hogy egészen biztosan jól emlékezzünk, és jó kiinduló pont legyen a mai témához. Másrészt pedig némi kiegészítést is fűznék hozzá. Tehát tegnap megállapítottuk azt, hogy a Biblia alapján egyértelmű, hogy azok az emberek, akik a Krisztus általi megváltást elfogadják, akikben az újjászületés végbe megy, az én középpontuság, az önzés törvénye helyett, az Isten szeretet törvénye iratik az elméjükbe és a szívükbe, az ő számukra az Isten színről színre látása Jézus megígért visszajövetelekor, vagy második eljövetelekor valósul meg. De arról is szó volt, hogy ezzel a Jézus visszajövetelével egybeesik az úgynevezett első feltámadás, vagy ahogy Jézus nevezte, az élet feltámadása, amikor ezek az emberek egy újjáteremtett, örök életre alkalmas, magasabb rendű testben támadnak fel, annak a mintája szerint ahhoz hasonlóan, ahogyan Jézus támad fel a halálból, ahogy az írás mondja. Idéznék egy ígét, ami tegnap este nem hangzott el, de ez is olyan, mint egy szép keresztény hitvallás, mint a megváltás evangéliumában hívő embereknek a bizalma és a reménysége. Ez a Filippi levél 3. fejezetének a 20. és a 21. verse, itt Pál apostol ezt írja, a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amellyel ő mindent megtehet, vagyis a teremtő hatalma szerint. Tehát azt mondtuk, hogy bűnös ember nem viselhetné el Isten színről színre látását. Azért is van az, hogy Istent nem látjuk a bűnösettől fogva az ő isteni dicsőségében eddig a pillanatig. Ugye ezért van az, hogy mondja az írás, hogy Isten mint egy elrejtőzködő Isten. És nekünk embereknek meg menekülési ösztönünk van Istentől az első bűneset óta. Mert így az ember nem alkalmas az Isten színről színre látására. De ezekben a megváltottakban végbe megy egyrészt egy erkölcsi változás, egy szabadulás, egy tisztulás a bűntől, tehát belül a belső emberükben változás, és kapnak egy újjáteremtett, magasabb rendű, romolhatatlan testet, ahogy az írás mondja. Ez a színről színre látás tehát legelőször Krisztussal valósul meg, és ugyancsak színről színre látják meg Isten angyalait is. Ugye erről nem beszélhettünk ebben az előadás sorozatban, itt minden nem férhet bele, de a Biblia valóságos lényeknek mondja Isten angyalait. A névnek a jelentése az, hogy követ küldött. Az írás így mondja, hogy hatalmas erejűek, akik teljesítik az Isten rendeletének szavát. Tehát se nem szép nők, se nem kis pufók babácskák, ahogy a népies képzelet gondolja, hanem hatalmas intelligenciájú, hatalmas erejű lények, mondja az írás. És Jézus földi életében mondott egy ilyen különleges megjegyzést a gyermekekről, amikor ugye nem akarták engedni, hogy anyák hozzávigyék a gyermekeiket, hogy megáldja őket, akkor Jézus így utasította rendre a rövidlátó apostolokat, tanítványait, azt mondta nekik, hogy engedjétek hozzám ezeket a gyermekeket, és ne tiltsátok el, mert az ő angyalaik minden nap látják az én mennyei atyám orcáját. Hát ez biztos nem csak a gyermekekre vonatkozik, hanem arra, hogy már egy gyermeket is komolyan vesz az Isten, és úgy tűnik személyes angyala van. Tehát azt mondhatjuk, hogy tehát Krisztussal találkoznak a megváltottak Jézus visszajövetelekor, de az angyalokkal is színről színre, akik egyébként láthatatlanul tevékenykednek körülöttünk és értünk, és valószínűleg ugye így következtethetünk ki a személyes angyalával, aki az életének a kísérője, aki az életéről mindent tud. Ugye így mondja a Biblia, hogy amikor Jézus jön, vele jönnek a szent angyalok mind, és összegyűjtik az ő választottait. Én sokszor úgy elgondolkodtam ezen, hogy hát milyen különös dolog is lehet ez a feltámadás, nem is lehet teljesen ugye, felfogni. Hát akik évezredekkel ezelőtt éltek, ki tudja, hol van, mi történik vele. Idéztük azt is, hogy Jézus azt mondta, hogy eljönnek majd az ókori világból is, napkeletről, napnyugatról, északról, délről, és Ábrahámmal is, Izsákkal, Isten országában letelepszenek. Tehát lesznek olyanok is az üdvözülők között, vagy a megváltottak között, akik tételesen nem ismerték Jézus nevét, meg a Krisztus evangéliumát, de a Szentlélek által mégis elvégezhette bennük Isten az újjászületés munkáját. És ezeknek ez mind egy döbbenetes esemény, és ennyi változást feldolgozni, vagy átélni, hogy is lehet. Mindig az jut eszembe, hogy biztos van pontos forgatókönyve az Istennek erre az egészre, hogy ez hogy bonyolódik le. És itt komoly szerepük van az Isten angyalainak is, hogy az egyeseknek segítsenek mindezt földolgozni, találkozni azokkal, akiknél a találkozásra várnak, és így tovább. De azután következik az atyának a színről színre látása is, hiszen erről is beszéltünk tegnap, hogy az írás világosan mondja, hogy be fog teljesedni Jézus ígérete, amit mondott, hogy akkor én magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és az én atyám házában sok lakóhely van, tehát hogy az ő atya házába, vagyis a mennybe viszi, ami valahol a világ mindenségben, így mondja a Biblia, az Isten világkormányzásának a székhelye, ugye csak emberi fogalmakat tud használni a Biblia, így mondja, hogy az Úr a mennybe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Idéztük, már azt hiszem, ez csak a beszélgetésben jött elő, Pál apostol tesszalonikai beliekhez írt leveléből is, amikor azt írja, hogy amikor Krisztus leszáll a mennyből, feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban, azután az élők, akik megmaradnak, azokkal együtt elragadtatnak a felhőkön az Úr elébe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. És itt említenék meg valamit, ami egy nagyon érdekes ígéret a Bibliában, és ezt olvasom Jelenések könyve 19. fejezetéből, a 6-tól a 8. verset, tehát Jelenések könyve 19. fejezetéből olvasom, így hangzik. És hallottam, mint egy nagy sokasság szavát, és mint egy sok víz zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát, ugye ezt mind a Pátmos szigetén a látomásában éli át János apostol, és így mondja, Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És még a 9. is olvasom, itt van az, amire figyelmet szeretném irányítani, és mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. A Biblia nagyon szűkszavú, mikor ezekről a végső dolgokról ír, és éppen ez mutatja a hitelre méltóságát, hogy nem színezik ki emberi fogalmakkal ezeket a dolgokat. Itt is csak egy tömör mondatot mond, hogy Miután János hallotta ugye a mennyei seregeknek, az angyal seregeknek ezt a lelkendező örvendezését, hogy most már eljött a bárány menyegzője, ugye ami képies beszéd, ugye a bárány Krisztusra utal, és a bárány menyasszonya felesége, az ő hívő népe, az üdvözülendők. Ugye a menyegző az, amikor örökre egyesül a vőlegény és a menyasszony, és ezt ünneplik, és ugye így fejezi ki, hogy ez a bárány menyegzője egy örömünnep, és utána János apostolhoz külön szól egy utasítás, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ugye itt az ember csak egy kicsit elengedi a gondolatait, anélkül, hogy merészkednénk arra, hogy valamit is kiszínezzünk, de úgy tűnik, hogy ez a bárány menyegzői vacsorája, ez a mennyben, ez valahol a megváltás célba érkezésének, a megváltottak haláltól, bűntől, mindenféle küzdelemtől való szabadulásának az ünnepe. Itt a Földön sokszor nagyon üresek és felszínesek az ünnepek. Nem tudom ki, hogy van vele, de igazi tartalmas, szép ünnep az ritkaság. Rengeteg benne a külsőség, rengeteg az üresség, de a mennyben biztos tudnak valami tökéletes ünnepet szervezni. Néha úgy elgondolom, hogy talán itt bemutatkoznak egymásnak a megváltottak, vagy tapasztalatokat mondanak el, vagy nem tudom, mi történik. A bárány menyegzői vacsorája az biztos nem evés-ivásban áll, hanem ennél sokkal magasabb rendű ünnep. És milyen érdekes, hogy János apostol már az elején utasítást kapott, hogy mindent írjon meg, amit lát és hall, de amikor ehhez a ponthoz érkezik, akkor külön nyomatékkal mondja, írd meg, és a végén még hozzáteszi, és mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Engem mindig úgy meghat itt a Biblia utolsó fejezeteinél, hogy amikor számunkra olyan hihetetlen, olyan majdnem meseszerűnek, vagy álomszerűnek tűnő dolgokról ír, akkor mivel ismeri Isten a mi emberi természetünket, mindig van ilyen nyomaték, ezt írd meg, ez igaz, ezek az Istennek igaz beszédei, ez nem mese, ez nem álom, ez valóság lesz. Tehát itt találkoznak az Atyával is színről színre. És azután szóljunk arról is, hogy mi következik ezután, ugye ezt most már csak vázlatosan említem, a tegnap este bővebben szóltunk róla, ugye jön az a bizonyos ezeresztendős időszak a mennyben, amikor így olvassuk a Bibliában, hogy adatik nékik ítélettétel, és egy másik kijelentés, hogy az Isten ítéletei nyilvánvalókká lesznek a megváltottak előtt. Tehát nem ők ítélnek valakit, hanem belevonja őket Isten az ítélet hozatalba, a utolsó ítélet második nagy vizsgálati szakaszába, és nyilvánvalóvá lesz előttük, hogy az Isten kit, miért és hogyan ítél. És az Isten összes végzései és rendelkezései a megváltás története során. De így mondtuk, hogy ez egy hatalmas iskola lesz, egy hatalmas szellemi és lelki növekedés, egy óriási előrehaladás az Isten ismeretében, aminek a végén csak azt tudják mondani, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaidó szentek királya. De ezzel kapcsolatban idéztük a Korintusi első levél 6. fejezetéből a 3. a 6. verset, amihez még azt a megjegyzést is fűztem, hogy erre ritkán figyelünk föl, ahol Pál apostol azt írta a korintusiaknak, hogy a megváltott emberek majd angyalokat ítélnek meg, és a világot ítélik meg. Tehát ebben benne foglaltatik az, hogy Sátán és az ő démonai vagy angyalai fölötti, tehát az úgynevezett bűnbeesett angyalok feletti ítélet is az ítélkezésnek ennek a szakaszában születik meg. És az ezer esztendő végén, erről szóltunk ugye szintén a múlt alkalommal, és itt fölhívom a figyelmet arra, hogy így utólag néztem, hogy a rajzolónál itt egy kicsit elcsúszott, nehogy valaki félreértse, ugye még gondolom megvan ez a kis táblázat. Ugye Jézus és a megváltottak visszajövetelre a földre, a második feltámadás, ez ide tartozik az ezer év végét lezáró vonalhoz. Tehát az ezer év végét lezáró vonalhoz tartozik, mert ez közvetlen az ezer év végén történik, ahogy a Jelenések könyve pontosan rögzíti az eseményeknek az egymás utánját. És ekkor következik be a második feltámadás, vagy a kárhozat feltámadása, ahogy Jézus nevezte. Tehát itt az összes többi ember látja meg Isten színről színre. Ugye úgy rögzítettük a múlt alkalommal, hogy akik életben érik meg Jézus eljövetelét, de a megváltásban nem részesülhettek, illetve nem igényelték a maguk számára. Azt mondja az írás, hogy, hogy a Krisztus megjelenésének dicsőségétől ők meghalnak. A Jelenések könyve 6. fejezete vége úgy írja, hogy az ő számukra nem örömteljes ez a szabadítás, hanem a hegyeknek és a szikláknak mondják, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el annak szín elől, aki a királyi székben ül, nekik ez megrendítő és félelmetes ez a találkozás. Itt az 1000 év végén azonban, így mondja az ige, hogy bekövetkezik a második feltámadás, ugye úgy utal erre, hogy így olvastuk Jelenések könyve 20. fejezet 5. versében, hogy a többi halottak, az összes többi halottak, tehát akik az évezredek alatt haltak meg, és akik a Jézus megjelenése dicsőségétől haltak meg, ezek nem elevenednek meg egészen addig, míg betelik az 1000 esztendő. Akkor viszont igen. És az ő számukra ez egy szembesülés a cselekedeteikkel, egy szembesülés az Isten ítéletének az igazságosságával. És azt mondtuk, hogy valójában ez a büntetés része, ez a tényekkel való szembesülés. Itt a beszélgetésen jött ki még jobban a végén, valaki ugye feltette a kérdést, és hát idéztem Jézus példázatát, a királyi mennyegző példázatát, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy Isten majd villámokat szór, vagy valami bosszúálló valakiként nyilatkozik meg velük szemben, hiszen Jézus is ebben az említett példázatban csak így mondta, így ábrázolta jelképesen, hogy talál embert, akinek nincs mennyegző ruhája, és csak rákérdez, barátom, hogy jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? És biztos, hogy fájdalommal teszi. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten a gonosz miatt is bánkódó. És amikor ez az ember hallja a kérdést, akkor a példázat szerint hallgatott. Nem tudott semmit mondani a mentségére, elismerte az igazságosságát az ítéletnek. És így fejezi ki a Biblia azt, hogy a tények erejével szembesülve, a tényleges cselekedeteikkel, az elmulasztott kegyelmi alkalmakkal szembesülve, így tökéletes az Isten igazság szolgáltatása, hogy tulajdonképpen mindenki meghajtja a fejét, és mindenki elismeri, hogy az Isten ítélete igazságos. Ezután következik be az ítélet végrehajtása, ezt is tisztáztuk, hogy nem örökké tartó testi szenvedés, hogy ilyesmit a Biblia nem tanít, hanem azt mondja, hogy olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. És valójában ez kegyelem az Istentől. Mert ők már megváltozni, másképpen gondolkozni nem tudnak, elismerik ugyanaz igazságot a tényekkel szembesülve, de így az ő számukra valójában ez a kegyelem, ahogy az írás mondja, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Így mondja a 37. Zsoltárban, hogy mint a liges ékessége, füstként múlik el az Úrnak minden ellensége, nézed a helyét, és nincsen ott, ugye? Tehát nincs, mint a füst szétoszlott. Ugye ezekkel fejezi ki az írás, hogy ez valóban vég. És Jelenések könyve 22. fejezete pedig így mondja, hogy ezután már semmi elátkozott nem lesz többé. Tehát nem marad sehol egy átok helye, nem maradnak sehol szenvedő kárhozottak, hanem semmi elátkozott nem lesz többé. Ugye idéztem ezt a bibliai kifejezést is, hogy a kárhozatot a Biblia második halálnak nevezi, végleges halálnak. És ez a kifejezés is sokat mondó. Hát ennyit kellett egy kicsit visszatekintenem, hogy most pontos összképpel induljunk tovább, és most tulajdonképpen az a kérdésünk, hogy ezután mi történik. Nyissuk meg a Bibliát, akik követik a Bibliából is, és olvasom Jelenések könyve 21. fejezetének az első versét. Így hangzik, tehát Jelenések könyve 21. fejezet első verse. Közben még egy valamit nem említettem, még arra újra visszatérek, hogy amikor az 1000 év végén ez az ítélet végrehajtás van, akkor Sátán és az angyalai is megsemmisültek. Ez egy nagyon fontos dolog. Erre is rákérdezett valaki tegnap a beszélgetésnél. Tehát a semmi elátkozott nem lesz többé, ez azt jelenti, hogy a bűnszerzője, a bűnkezdeményezője sem lesz többé. Így olvasom Jelenések könyve 21. fejezetéből az első verset tehát. Ezután láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. Én nem tudom, kire hogy hat, ugye a Biblia utolsó lapján ez a bejelentés. Nekem mindig olyan érzésem van, mintha itt lenne egy olyan nagy pont. mintha az ember úgy fellélegezne, az első jég és az első föld elmúlt. Láttam új jeget és új földet. Azért valaki nehogy félreértse, nem az egész kozmosznak a teremtéséről van, újjáteremtéséről van szó, hiszen a Biblia szerint nem is fertőződött bűnnel az egész. Éppen úgy, mint ahogy amikor olvassuk a Biblia első lapján, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, az sem a teljes kozmoszra vonatkozik, hanem a földünkre és a közvetlen környezetére. Mondjuk így a naprendszerünkre körülbelül, ugye? Tehát ami az élet lehetőségét a földünkön biztosítja, amit az Isten összehangolt, hogy itt a tudatos emberi életet lehetővé tegye. És ezt az Isten mindenestől újjáteremti. Érdekes ez a kis megjegyzés is, hogy a tenger többé nem volt. Nem gondolom, hogy a szép folyó, vagy szép tó, vagy kisebb tenger, ami gyönyörködtet, és ami az Isten szép teremtéséhez tartozik, eltűnne az újjáteremtett földről, de biztosan sejtjük, hogy mi ennek a kijelentésnek a jelentősége, az, hogy olyan hatalmas óceánok, amelyek ma a föld felszín nagy részét borítják, nem lesznek, és ezzel is érzékelteti, hogy teljes újjáteremtés annyira, hogy a föld felszín is megváltozik. Ugye akik a bibliai szemlélettel gondolkozó természettudósok, azok mind azt vallják, hogy ezek a hatalmas óceánok csak a vízözön óta vannak így. Ugye meg sokat hallottunk biztos mi is a földrészek szétszakadásáról, különválásáról. Tehát ez egy hatalmas felfordulás volt, a vízözön katasztrófája. És amikor Isten megteremtette igen jónak a földet, minden bizonnyal akkor még nem így volt. És most ez egy újjáteremtés, és a földnek a felszíne is mindenestől megváltozik, ez valódi újjáteremtés. Így mondja azt az írás másutt is, már Ézsaiás könyvében, az Ószövetségben is olvassuk, a 65. fejezet 17. versét idézem, ott is Isten így szól, mint az új ég és az új föld, amit én teremtek. És ugyancsak Péter apostol levelében, Péter apostol második levele, 3. fejezetének a 13. verse így hangzik, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Hát ugye a vége a leghatalmasabb még, hogy nem csak külsőleg új, és nem csak ez egy visszahozása az eredeti igen jó állapotnak, hanem igazság lakozik. Szoktuk ezt mondani, hogy nincs igazság a földön, és ez igaz is. De íme itt új ég és új föld, és ez a leghatalmasabb evangélium, ahol igazság lakozik. És itt szeretnék valami nagyon fontos dologra rámutatni, ami a megváltás tervével kapcsolatban nagyon lényeges. Tudnélik, hogy sokan így gondolkoznak, hogy a megváltás munkája véget ért Krisztus kereszthalálával. Tényleg ez volt a leghatalmasabb ténye a megváltásnak. De ha ezzel lezárult volna a megváltás műve, akkor igen szomorúan mondhatnánk, hogy akkor az Isten megváltása se túl sokat tudott javítani a dolgokon. Akkor ha csak ennyi az egész, és így maradtunk, akkor ez igen szomorú. Mások úgy gondolják, hogy az Isten megváltó munkája lezárul a Jézus visszajövetelével. Esetleg még valaki még tudósabb, még tovább lép egyel, és azt mondja, hogy lezárul a föld újjáteremtésével. De a Biblia azt mondja, hogy még mindig hátra van egy mozzanat. Még mindig nem teljes a megváltás műve azzal, aminek az a feladata, hogy mindent helyreállítson, amit a bűn elrontott és tönkretett, hogy Isten újra teremti a földet olyan igen jóvá, amilyen kezdetben volt. Hanem akkor még hátra van egy fontos mozzanat, amit a Biblia így mond, hogy örökségül adja a megváltott emberiségnek. Tudjuk, miért ez a záró mozzanat? Mert amikor kezdetben Isten megteremtette a földet, akkor mit mondott az embernek? Azt mondta, hogy most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, ahogy a 8. Zsoltár mondja, hogy Isten úrrá tette az embert kezei munkáin, és mindent lábai alá vetett. És a Bibliában ez egy kiemelkedően fontos gondolat, hogy Jézus a megváltó nem csak az embert váltja meg a bűntől és a haláltól, és elvezeti odáig a megváltás munkáját, véghez viszi odáig, hogy, hogy az ember, a belső embere megújulása után kap egy újjáteremtett testet, és szabad lesz örökre ismét a haláltól, hanem még az ember eltékozolt, eljátszott örökségét is visszaszerzi. És ezt hogy fejezi ki az írás? Az Ószövetségben már Dániel könyve 7. fejezetének a 27. versében is olvassuk, hogy majd a végső ítélet után az ég alatt lévő minden dolog átadatik a magasságos egek szentjei népének. Jézus pedig az egyik legszebb boldogmondással, a hegyi beszéd egyik híres boldogmondásával, hogy is juttatta ezt kifejezésre? Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Egyébként nem ő fogalmazta meg ezt először, mert már csak idézte a 37. Zsoltárból. Tehát ez is felhangzott már az Új Szövetségben, illetve az Ószövetségben, hogy az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Mikor mondjuk azt, hogy valaki valamit örököl, amikor valamit egészen átadnak neki. Tehát csak akkor teljes a megváltás műve, amikor az újjáteremtett földet Isten mint egy ünnepélyesen odaadja a megváltott emberiségnek, akkor ő mindent felszabadított, mindent megváltott, mindent helyreállított, amit a bűn elrontott. Még egy nagyon szép ígéretét idézem Jézusnak, ezt Máté evangélium a 25. fejezetében találjuk, ugye a juhok és kecskék szétválasztása hasonlatánál, amikor azt mondja, az utolsó ítéletnél majd Isten ilyen biztosan választja ketté azokat, akik a méltók az örök életre, és úgy mondja, hogy majd jobb keze felé állítja a megváltottakat, és mit mond nekik? Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Tehát itt is van az öröklés szó, és milyen szeretettel mondja, amely számotokra a világ megalapítása óta készítetett, mintha azt mondta volna, hogy Isten hosszan tűrő türelemmel és végére mehetetlen bölcsességgel ezért fáradozott végig az egész földi történelem folyamán, hogy végül ez a diadalmas befejezés zárja le a megváltás művét, hogy ti örököljétek az újjáteremtett földet. És ami úgy gondolom, hogy különösképpen érdekel minket majd, hogy milyen lesz az élet ezen az újjáteremtett földön. De még mielőtt erről szólnánk, olvassuk el Jelenések könyve 21. fejezetében az első vers után a másodikat is. Így olvasom. És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Tehát János apostol azt mondja, hogy látomásában ezt is szemlélte, hogy a mennyei főváros, hogy így mondjam, gyarló emberi kifejezésekkel, mint egy alászáll a földre. És hogy mit jelent ez közelebbről, szeretném olvasni Jelenések könyve 22. fejezetéből a 3. és 5. verset. Itt ezt olvassuk. És semmi elátkozott nem lesz többé, és Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő arcát, és a neve homlokukon lesz. Ugye amikor azt mondja Istennek és a báránynak, ez az atyára és a fiúra utal. És azt mondja, hogy az atyának és a fiúnak a királyi széke ezen az újjáteremtett földön lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő arcát, és neve homlokukon lesz. És még a 3. verset is olvasom, Jelenések könyve 21. fejezetében, tehát 21. fejezet 3. versét, amely így hangzik, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből, ímé Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Most már akkor azt hiszem mindenki érti, hogy ennek az utolsó előadásnak ezt a címet adtuk, hogy Isten együtt lakozása az emberekkel. Mert az újjáteremtett földön ez valósul meg. A mennyei Jeruzsálem, mint egy leszáll a földre, azt olvastuk, Istennek és a báránynak királyi széke itt lesz, látják az ő arcát, és azt mondja, maga az Isten lesz velük az ő Istenük, velük lakozik. Tehát ez, hogy így mondjam, a leghatalmasabb beteljesedés, hogy miután a bűn esettől fogva, a bűn annyira elválasztotta Istent és az embervilágot, még ez is megvalósul újra, Isten és az ember együtt lakozása. Úgy tűnik, hogy ez meghaladja még a bűneset előtti állapotot is. Még messzebb jut a dolog, még közvetlenebb és még közelibb lesz Isten és az ember kapcsolata, mint volt a bűneset előtt. Ezen a háttéren érthetjük meg azt is, amit a 21. fejezet 22. és 23. versében olvasunk. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége világosítja meg, és annak szövétneke, vagyis lámpása a bárány. Hát kicsit valaki talán olyan furcsának tartja, hogy hát itt az újjáteremtett föld, és hát itt Isten együtt lakozik az emberekkel, és hogy itt nincs templom. Ehhez tudnunk kell, hogy a Biblia mit ért igazán a templom fogalmán. Az Ószövetségből idézem a Mózes második könyve 25. fejezetének a 8. versét, mikor Isten kihozta Izrael fiait az egyiptomi szolgaságból, akkor ott, amikor a pusztában haladtak, akkor így utasította Mózest, illetve Mózes által a népet, építsenek nékem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. És talán vannak, akik ismerősek ugye egy kicsit a Bibliában, hogy ezt valami tökéletes anyagokból, művészi kivitellel kellett készíteni, hogy legalább halvány vízfénye legyen a menny dicsőségének, valami fogalmat adjon Isten és a menny dicsőségéről, és amin a döntő, ez a hely bűnrendezés helye volt. Itt Istenhez csak bűnrendezéssel lehetett közeledni. Ugye az izraelitáknak voltak már főleg a későbbiekben zsinagógáik, összejöveteli helyeik, az ősi földön is, meg aztán, amikor szétszórattak a perzsa, majd a hellén és római birodalomban, de templomuk, ahol ami az Istennel való találkozás kiváltképpen való helye, csak egy volt, a jeruzsálemi templom, áldozatot csak ott lehetett bemutatni, bűnt rendezni csak ott lehetett. Tehát ez az isteni utasítás mintegy úgy hangzott, hogy a bűneitek miatt én nem lakozhatom veletek, de készítsenek nekem szent hajlékot, legyen egy tiszta hely, egy tökéletes hely, egy a bűnrendezés helye, hogy én mégis együtt lakozhassam veletek. Na most ezen a háttéren megértjük, hogy miért nem látott templomot, meg is indokolja. Templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma is a bárány. Tehát, ha amikor már Isten színről színre látják, akkor ilyen közvetítő templomra nincs szükség, mert szemtől szembe és színről színre látják őt. Érdekes az is, hogy azt mondja, ennek a városnak nincs szüksége sem a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, és nincs szükség lámpásra sem, mert így mondja, az Isten dicsősége világosítja meg. Ezt csak azért említem meg, mert biztos vannak a jelenlévők között, akik hallották ezt a megjegyzést, vagy esetleg itt valakinek a fejében megfordult, hogy amikor a Biblia elejét olvassa az ember a teremtés történetét, akkor könnyű fennakadni azon, hogy úgy olvassuk, hogy az első napon Isten teremtette a világosságot, szólt, hogy legyen világosság, de csak a negyedik nap olvassuk azt, hogy teremtette Isten a napot és a holdat. És előzőleg már szó van arról, hogy hajtson a föld gyenge füvet, és akkor emberek sokszor mondják, hát hogy lehetséges ez, hát fény nélkül semmi nem létezhet, és hogy az első nap mondja, hogy világosság, és csak a negyedik nap, hogy teremtette a napot, előtte meg már hajtson a fű, és akkor sokan levonják gyorsan a következtetést, hogy hát valamilyen ilyen nagyon gyenge alkotás ez a teremtés történet, amely még erre sem ügyel, hogy itt vigyázzon arra, hogy hát ez így nem lehetett. De itt mutatkozik meg, hogy nem szabad olyan magabiztosan gyorsan ilyen véleményeket mondani, mert ugyan a Biblia nem magyarázza meg, hogy ez hogy lehet, de van olyan következetes, hogy a Biblia utolsó lapján megint van szó olyan világosságról, amely nem a naptól, nem a holdtól, és nem valamilyen emberi mesterséges világító testtől származik, hanem így mondja, hogy Isten dicsősége világosítja meg. Hát erről fogalmunk sincs, mi az, hogy Isten dicsősége megvilágítja, de a Biblia minden esetre tud olyan fényről és olyan világosságról, amelyhez nem kell a nap, nem kell a hold, és nem kell hozzá lámpás. De ahogy mondtam, a legjobban az érdekel nyilván bennünket, hogy hát milyen életet fognak élni a megváltott emberek ezen az újjáteremtett földön. És említettem a múltkor, hogy azért is fontos erről beszélni, mert ha nagyon őszinték akarunk lenni, és egy kicsit kiélezetten megpróbálom összefoglalni, hogy még a meggyőződéses vagy gyakorló vallásos emberek, keresztények is mit gondolnak a végső üdvösségről, akkor körülbelül a következőt mondhatom. Van valami olyan különös rózsaszínű mennyország valahol, ahol talán örökké énekelnek, és félni lehet, hogy unatkoznak, és nincs az embernek vonzalma oda jutni, vagy legalábbis nagyon bizonytalan benne, hogy az jó lesz-e, vagy kívánatos-e oda jutni. Hát elnézést kérek, nem sértek, gondolom, senkit ezzel a kiélezett képpel, de én tudom, hogy tapasztalatból tudom, hogy borzasztó bizonytalan gondolatok léteznek, és ellenérzések. És ez nagy baj, nem? Mert Pál apostol ugye ilyeneket mond, hogy egy keresztény úgy fusson, mint nem bizonytalanra, és hogy hát ez az üdvösség, ez a végszél, amiért, mint ahogy a versenyfutók mindent beleadnak, és hogy ott ugyancsak egy veszi el a jutalmat, de itt lehet futni, mert itt mindenki megkapja, aki szabályszerűen küzd. De hát hogy fusson az ember egy olyan végcélért, amit nem is tart igazán vonzónak, vagy amiről nincs is igazán fogalma, nem? Tehát ezért igencsak vessük fel ezt a kérdést, hogy milyen élet lesz ezen az újjáteremtett földön. Olvasom Jelenések könyve 21. fejezetében a 4. verstől a 7. Így hangzik. És Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, ímé mindent újjáteszek. És mondta nékem, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Nem tudom, kire, hogy hat ez a szakasz. Én legelőször azt említem meg, hogy milyen érdekes, hogy miután a 4. versben elmondja, hogy ott Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és ott nem lesz sem halál, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé. Utána megint jön egy ilyen rész, amire az előbbiekben utaltam. János hallja, hogy megszólal az, aki a királyi széken ül, és ezt mondja ünnepélyesen, ímé mindent újjáteszek. És mondja Jánosnak, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Lám, megint itt van egy ilyen pont, amikor az ember hitetlenkedik, amikor az ember kételkedik, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt el se lehet képzelni, ezt el se lehet hinni. És akkor János apostol látomásában hallja, hogy Isten kegyelmesen ad ehhez itt még egy nyomatékot, ünnepélyesen mondja János füle hallatára, imé mindent újjáteszek, és akkor külön megszólítja, írd meg, ezek a beszédek hívek és igazak. Tehát megint az van benne, az emberek nehezen fogadják el, nehezen merik remélni ezt. De te írd meg, te biztosítsd őket, te erősítsd meg, hogy ez nem mesebeszéd, ez nem mitosz, ez nem álomképek felrajzolása. Ezek a beszédek hívek és igazak. És amikor ezt olvassuk, hogy ott nem lesz halál, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, akkor első persze talán ezt ugye jó hallani, de nem tudom, ki tapasztalta, hogy nem minden embernek meggyőző ez így, hogy ez valóban jó lesz. Én nagyon sokszor találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy hát nem lesz unalmas az, ahol semmi küzdelem, semmi árnyék a fény mellett, hát milyen lesz az a világ, ahol sem halál, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom? Hát nem lesz az monoton? Ugye ez nagyon könnyen megfogalmazódik, ez a mondat. Emlékszem egyszer, valahol voltam egy társaságban, hogy mindennemű vallásosságtól, vagy bibliaismerettől távol lévő emberek voltak, és egyre csak csóválták a fejüket, és nagyon nehéz volt kitágítani egy kicsit a gondolkozást, mert hát nem, hát ők nem is tudják elképzelni, hogy az igazán jó lehet. Hát ha nincs, ami ellentételezi, vagy ellenpontozza a jót, akkor hogy lehet egyáltalán jót értékelni, vagy annak örülni? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis rövid epigrammát idézni Nemes Nagy Ágnestől. Gondolom sokan ismerik a költő és műfordító nevét. Nagyon szellemes, rövid néhány verssor. Ezt írja, hogy az a címe, hogy csak jó. Úgy írta kötőjellel, csak jó. Ez a kis epigramma címe. És akkor ezt írja, hogy a csak jó, se hal, se hús. Én nem vagyok manicheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Ugye szokták valamire mondani, hogy se ízű, hogy ez se hús, se hal. És ezért írja Nemes Nagy Ágnes, hogy a csak jó, az se hal, se hús. És utána mi az értelme a következő mondatnak, én nem vagyok manicheus. Ugyanis az ókorban Perzsiából jött egy kultusz, ami a késő római birodalomban jócskán elterjedt volt, a manicheizmus. Talán vannak, akik ismerik, hogy Ágoston, Augustinus, ő is manicheus volt, mielőtt keresztény lett. Na és ez a manicheizmus, ez azt tanította, hogy a jónak is, meg a rossznak is van istensége, és örökké lesz jó, és örökké lesz rossz, és ez a kettő, mint a párhuzamos sín, ez örökké egymás mellett fut. Na és Nemes Nagy Ágnes erre utal a kis epigrammájában, amikor azt mondja, én nem vagyok manicheus, az örök üdvösséget én nem unnám. Nekem nincsen ilyen kételem, hogy a csak jó az nem jó, és én egyáltalán nem hiányolnám ezeket a borzasztó negatívumokat, amelyekről az Isten igéje azt ígéri, hogy ott sem halál, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert ott igazság lakozik. De még mindig van tovább, amire rákérdezhetünk, és ami foglalkoztatja a gondolatainkat. Nem olvasok már több részletet a 21. fejezetből, inkább csak összefoglalom a saját szavaimmal, hogy a 21. fejezet 24-től 27. versében olvassuk azt, hogy mindazt, ami érték a földi életben, az embervilágban, azok, így mondja, hogy a népek tisztességét, dicsőségét mind oda viszik. Mit kell ezen érteni? Gondoljunk arra, hogy mennyi érték rejlik az emberekben, akik mindenki egy külön egyéniség. Valaki igazán elgondolkozott már azon, hogy ha a múltba visszatekintünk, ha a jelenben nézzük a 6 milliárd embert, két teljesen egyforma ember nincs. És sajnos itt sok ember vagy fizikailag beteg, vagy lelkileg beteg, vagy az életkörülmények akadályozzák. Itt nagyon kevés emberből bomlik ki mindaz, ami az ő egyéniségében rejlik. De minden emberben rejlik olyan képesség, ami senki másban nincs meg rajta kívül, amit ő tud a legjobban. Ami az ő egyéniségéhez tartozik. És az ember el se tudja képzelni, milyen az Isten országában, amikor mind az összes megváltottákból kijön mindaz az érték, ami bennük van, az ő egyéniségükben. És amikor ez ott összeadódik, és amikor mindenki osztozik a maga javaiban a többiekkel, tehát amikor azt mondja, hogy a népek tisztességét és dicsőségét oda viszik, ez valahogy azt fejezi ki, hogy ott minden, ami valódi érték összegezve van jelen, és bomlik ki, és fejlődik. Nagyon egyértelműen ír a Szentírás arról, hogy az Isten ismeretében való növekedés is tovább tart. Ugye az, amit Jézus mondott, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes, végtelenbe vész az út idáig. Pál apostol írja az úgynevezett szeretet himnusz a végén, a korintusiakhoz írt első levél 13. fejezetében, és nekem nagyon tetszik ez a hasonlat, ugye azt mondja, most rész szerint van bennünk az ismeret, és most csak úgy értünk, mint a gyermek. Tehát amit Istenről ismerünk, az egy úgy ahhoz hasonlítható, mint a gyerek ismeret, ami még olyan keveset tud a felnőttek világáról. De azt mondja, amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik, és amikor a teljesség és a felnőtt ismeret váltja fel az Isten ismeretét, akkor elhagyjuk a gyerekhez illő dolgokat. Tehát szinte azt mondja az apostol, hogy majd az Isten országából, akik oda jutnak, visszapillantanak arra, hogy hogyan gondolkoztak itt a földön Isten felől, és olyan gyerekesnek fogják találni. Ami igaz volt, nem volt valótlan, hiszen a gyerekek se buták néha. Csodáljuk, hogy milyen éles az elméjük. De gyermekként csak gyermekszintű az ismeretük az egész világról, meg a felnőttek dolgairól. És azt mondja, itt egy hatalmas növekedés. Azt is mondja az apostol, hogy úgy fogjuk Istent ismerni, ahogy most ő ismer minket. Döbbenetes dolog, nem? Tehát idáig fejlődik Isten és ember kapcsolata, hogy úgy fogják ismerni Istent, ahogy ő ismer bennünket. Hát ez a leghatalmasabb ígéret, amit az írás adhat. Aztán arról is beszél a 22. fejezet első két versében, hogy szabadon járulhatnak az élet fájához, ami biztosan ugye egy titok, nem tudjuk közelebbről magyarázni, de a Biblia arra utal, hogy lesz valamiféle közvetítő eszköze az életerő folytonos pótlásának, mint ahogy a Biblia elején az úgynevezett Édenben is ott van az életfája, most ismét ott van az életfája. És azért említem meg, mert ezt sokan felteszik ezt a kérdést, azt olvassuk itt, hogy minden hónapban megtermi a maga gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. Hát itt sokan, hát hogy kerülnek ide pogányok, meg kit kell itt gyógyítani, ahogy itt sem halál, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Az eredeti szöveg úgy, annak az elsődleges jelentése az, hogy megtartására valók, nem gyógyítására, megtartására. Tehát ez a bizonyos életfája valamiképpen közvetíti az életnek a folyamatos ajándékát. Tehát nem természettől fogva halhatatlanok itt sem, a halhatatlanság egyedül az isteni, de mivel nincs bűn, örökké és folyamatosan kapják az élet ajándékát, és nem halnak meg többé, nincs halál. Aztán különösen foglalkoztat sokakat azt, hogy milyen lesz a közösségi élet, az ember-ember kapcsolata az újjáteremtett földön. Azon túl, hogy itt nincs megrontó bűn, itt nincs önzés, itt nincs konfliktus, itt nincs viszály, de milyen közösségi formában fognak élni az emberek. Vannak, akiket félelem fog el, mikor olvasunk egy bizonyos kijelentést Lukács evangéliumában, és megijednek, hogy azért ott valami nagyon jó hiányozni fog a földi életből. Olvasom Lukács evangéliuma 20. fejezetéből a 35. és a 36. verset. Tehát Lukács evangéliuma 20. fejezetéből a 35. és 36. verset olvasom. De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, tehát ez az új föld, ez az új világ, és a halálból való feltámadást sem nem házasodnak, sem férhez nem adatnak, mert meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és az Isten fiai, mivel hogy a feltámadásnak fiai. Hát ez az ige csak egyet szögez le, hogy olyan értelmű házasság, mint a földön, nincs a megváltottak között. De nehogy valaki levonja ebből azt a következtetést, hogy majd idegenek lesznek egymásnak azok, akik mondjuk itt házastársak. Egyszer valakivel beszélgettem, egy tragédia érte néhány évi házasság után, amiben nagyon szépen éltek, egy balesetben meghalt a férje. És abban a vallásos közösségben, ahova ő járt, hát így vigasztalgatták őt, hogy hát ne bánkódjon, ez úgyis csak erre a földre szól, ott már ez nem számít semmit az Isten országban, hogy ki volt fér, ki volt feleség. Ő meg szegény kétségbe esett, és azt mondta, hát én nekem az örök élet is akkor, hogyha, hát szóval én semmi másra nem vágyom jobban, mint vele még egyszer találkozni, és akkor ő nekem ugyanolyan lesz, mint a többi egy ismeretlen idegen, vagy hogy. Hát ilyeneket nem kell gondolni. A Biblia azt mondja, a szeretet soha el nem fogy. Mindenki emlékszik ugye arra, amit a szeretet himnuszában, hogy megmarad a hit, remény és a szeretet. Péter apostol azt írja a keresztény házaspároknak, hogy ne felejtsék el, hogy örökös társak az Isten kegyelmében. Tehát mindenki a személyesség azonosságával támad fel, és a földi szeretet kapcsolatok megmaradnak. És ami érték, az mind megmaradt. Tehát ilyen balga gondolatot ne hápolgasson senki, és örökös társak maradnak. És arról pedig, hogy mi hogyan élnek, és miképpen, nincs találgatni való, nincs hozzá emberi fogalmunk. Ugye azt mondja, hogy olyanok lesznek, mint Isten angyalai. Tudjuk, hogy az Isten angyalai hogy élnek? Semmit. Azt se tudjuk, hogy van-e nemük, vagy hogy élnek, vagy mint élnek, semmit nem tudunk róluk. Hát akkor fölösleges találgatni. És én megmondanám, hogy az ilyenféle félelmeket, vagy ijegységeket, hogy mi lesz a szép, vagy mi lesz a jó Isten országában, hogyha azt mondja, hogy olyan fajta házasság, mint a Földön nem lesz, akkor mi oszlatja el teljesen. Ugye olvastuk az igét, hogy az Isten meghívása így szól, aki győz, örökségül nyer mindent, én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Hát ha Isten egy ilyen summázó, mindent magában foglaló ígéretet ad, hogy én ott mindent odaadok, mint mikor valaki a fiának a legjobbat akarja adni, én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Nem értelmetlen kételkedni? Látjuk a mostani világban, hogy az Isten pontosan tudta, hogy az emberi elmének és a szívnek mi szolgál örömére, boldogságára. Mi az, ami teljesen beteljesíti és megelégíti. Gondoljuk, hogy mikor az újjáteremtett Földön mindent oda akar adni, akkor ő nem tudja, hogy mit adjon a megváltottaknak, ami tökéletes, ami semmi hiányérzetet nem hagy maga után. Én mindig azt mondom, hogy a Biblia hitelre méltósága az, hogy nincsenek részletek az új földről, meg annak a viszonyairól, úgyse lehet emberi fogalmakkal megérteni, vagy leírni. De ez épp elég biztosíték kell, hogy legyen, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Még egy igét említenék ezzel kapcsolatban, Ézsaiás könyve 65. fejezetének a 17. versét, amikor azt olvassuk, hogy új eget és új földet teremtek, mondja Isten, a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. Ezt, hogy a régiek észbe sem jutnak az újjáteremtett földön, szerintem egy igen nagy bátorítást és vigasztalást jelent, mert azon is elgondolkozhatunk, hogy ha egy újjáteremtett testben támadnak fel, de a személyiség azonosságával, akkor szerintem jobban fog működni az emlékezet, mint itt most. Lehet, hogy jobban tudnak visszaemlékezni a földi dolgokra, mint most, egy-két évtized távlatából. Tehát amikor azt mondja, hogy a régiek észbe sem jutnak, akkor ezzel azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy nem tudnának emlékezni, nagyon is jó az emlékezetük. Tökéletesen működik az újjáteremtett testben, és ugye nincsen személyiség azonossága az emlékezet folytonossága nélkül, ugye ez is világos. Tehát az emlékezetük az megmarad, az hozzátartozik a személyiséghez. De amikor azt mondja, hogy a régiek észbe sem jutnak, ez azt fejezi ki, hogy nem marad semmi nyugtalanító dolog a múltból, az teljesen kitisztult, lezárult, világos lett minden, és megnyugtatóan zárult le, nem bántja őket semmi, a másik mondani valója pedig nem hiányzik semmi. Tehát nincsen nosztalgiájuk, nincsen honvágyuk vissza a régi életbe, észbe se jutnak, mert tökéletes, tökéletesen megelégítő mindaz, amit tapasztalnak. Én közben látom, hogy itt átugrottam egy pontot, mert néha emberek azt is kérdezik, hogy kisgyermekek lesznek-e az újföldön, és hogy milyen aranyos egy kisgyerek. Hát nem is lehet szép az újföld, ha kisgyerekek nem lesznek. Itt is csak azt tudom mondani, hogy nem tudunk semmit mondani. Olyan értelmű házasság, mint a Földön nem lesz, mondja a Biblia. A gyermekekről csak egyetlen egyet lehet tudni, ezt pedig Jeremiás könyve 31. fejezete 15-től 17. verse alapján mondhatjuk, ugyanis itt van az a profécia, amit beidéz a betlehemi gyermekgyilkossággal kapcsolatban később az írás. Ugye ott azt olvassuk, hogy siratta Ráhel az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. És ha visszakeressük az eredeti proféciát, ott pedig nem ér véget azzal, hogy siratta Ráhel az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek, hanem így folytatódik, hogy tartsd vissza szódat a sírástól, mert a te fiaid az ellenség földjéből is visszatérnek az ő határaikra. Tehát ennek az igének alapján lehet következtetni arra, hogy az elvesztett kisgyermekeket az Isten visszaadja. De nem tudunk többet mondani. Ez az egy, amihez támpont van az írásban. És itt ez mindig egy olyan vonal, amit nem szabad átlépni, hogy bármit hozzátegyünk az igéhez, vagy bármit fantáziáljunk, amiről kijelentés nincsen. Aztán még az a kérdés is fölmerül, hogy hát lesz-e tevékenység az újjáteremtett földön, vagy örökös zsolozsmázás, mint némelyek gondolják. Na hát erről nincs szó. Isten nem olyan, mint a földi uralkodók, aki bármiféle monoton liturgiát igényelne az ő dicsőségére. Az Istenhez szálló dicséret az csak spontán, önkéntes és belülről jövő az újjáteremtett földön is. És idéznék egy igét, amely egyértelműen arra mutat, hogy az újjáteremtett földön is van tevékenység, van fejlődés. Amikor Jézus elmondta a talentumok példázatát, és ott szólt arról, hogy ha valakinek 10 talentuma volt és 10-et szerzett, vagy ha 5 volt és 5-öt szerzett, vagy 2 volt és 2-öt szerzett, ugyanabban a jutalomban részesül, mert a maximumot tette, és az Isten majd hogy szól hozzá? Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Ugye itt sincs semmi részletezés, de milyen nyomatékos ez, sokra bízlak ezután. Akkor ezek szerint az új földön is van megbízatás. És volt, amikor Isten kezdetben teremtette a földet, akkor is volt munka és feladat. Ugye? Hiszen rögtön azt mondta az embernek, hogy művelje és őrizze a földet. Bizonyára ugyanígy itt is van. Tegyük hozzá, hogy Jézus még ezt mondta önmagáról és az atyáról, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Tehát Isten dolgozik, szüntelen, mindez ideig dolgozik, az atya is és a fiú is. Akkor egész bizonyos, hogy az újjáteremtett földön is van tevékenység, fejlődés, és senki se féljen az unalomtól és a monotonságtól. Hát ennyiben foglalhatjuk össze, hogy a Biblia mit mond az újjáteremtett földről, Isten és ember együtt lakozásáról. És én azzal szeretném befejezni a mai előadásunkat, és egyben az egész sorozatot, hogy szeretnék a Biblia utolsó lapjáról néhány sort olvasni, hogy miután Jelenések könyve lezárul az újjáteremtett földnek ezzel a látomásával, akkor még ilyen megerősítések, ilyen bátorítások hangzanak el a könyvnek az utolsó fejezetében. Olvasom a 22. fejezetből a 6. és 7. verset. És mondta nékem, közvetíti János a szózatot, amit hallott, e beszédek hívek és igazak. Hányadszor találkozunk ezzel a megerősítéssel? E beszédek hívek és igazak. Az Úr a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé hamar eljövök, boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. Aztán a 16-17. Verset olvasom. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. Ugye egy kicsit ugye az embert melbe vágja, egyszer csak a Biblia utolsó lapján azt mondja, én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. És egy szívélyes meghívás a 17. versben, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj, és aki hallja, ezt mondja, jöjj. És aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Megint csak milyen szívélyes meghívás. És János apostol így fejezi be a könyvet. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, tudnélik maga Jézus, bizony hamar eljövök. És János ráválaszolt, ámen, bizony jövel, Uram Jézus. Hát, ki tudja ezt ráválaszolni? Az, akinek honvágya van ebbe a világba. És ez egy nagy kérdés. Ez a hiteles kereszténységnek egy mércéje, hogy az ember annyira megértette az írás tanítását a megváltásról, a megváltás művéről, és annyira komolyan veszi-e, annyira magáévá teszi-e Isten ígéreteit, hogy így mondjam, honvágya van abban a világban, ahol igazság lakozik. És ezzel kapcsolatban szeretnék néhány sort olvasni Luthertől, aki ezt írta, Luther Márton. Igen, kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, és olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukénak érzik, mint jelen való életüket. A boldog reménységet, az égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet mulandó javaival pedig sokat is törődnek. A mulandó mindig előttük van, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az örökkévalónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélne keresztik. A keresztény ember azonban az ellenkezőt tegye. Az örök életre tágra nyitott szemmel nézzen. Ezt várja mindig, örvendező, bizonyos reményben. Ugye milyen szép a reformátornak ez a vallomása. És végső lezáró gondolatként mondanám, hogy most egy kicsit próbáljunk úgy gondolkozni, hogy mi lenne, ha az emberi történelemnek a láthatárán nem lenne ez az ígéret. Új jég és új föld, ahol igazság lakozik, és ahol Isten együtt lakozik az emberekkel. Nem mindenki úgy érezné, hogy ez egy megoldatlan és befejezetlen dráma ennélkül. És még ezt megelőzően a végső egyetemes ítélet is. Hányszor mondjuk, hogy milyen szörnyű, hogy ezen a földön dolgok kiegyenlítetlenek, nincsenek helyretéve, nincs igazságszolgáltatás, nincs igazolása a jónak, nincs elmarasztalása a rossznak, nem lehet kideríteni az igazságot. Nem monumentális az Isten megváltási terve. Véget ér egy végső egyetemes ítélettel, amiről ezt mondja az írás, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Egy döbbenetes, monumentális munka, ahol Isten mindent napfényre hoz, mindent helyére tesz, tökéletesen igazságot tesz. És mikor ez megtörtént, akkor van egy új jég és egy új föld, amelyben igazság lakozik, és ahol Isten együtt lakozik az emberekkel. Én akárhogy gondolkozom, azt tudom mondani, az emberi elme és az emberi szív ennek a borzasztó küzdelemnek és a drámának más tökéletes befejezését nem tudja elgondolni. Ez az egyetlen, egy ilyen befejezés, amely mind az ember elméje, mind az ember lelkismerete és szíve lelke megnyugodhat. És akinek ez az ígéret valóságá válik, az soha se tud elcsüggetni és tönkre menni. Nem úgy gondolkozik, hogy mindent itt lehet megnyerni és mindent itt lehet elveszíteni, ugyan nem közömbös a földi élet, mert a jelen életünk az előkészületi hely, a jelen életünkben döntjük el a sorsunkat, és az írás nagyon hangsúlyozza, hogy a jelen életben is meg kell tanulni örülni, és a jelen életben is meg kell tanulni szeretni, és a jelen életet nem közömbösen lekezeli a keresztény ember, sőt, éppen ez az eljövendő reménység teszi olyan fontossá, és ez ad erkölcsiséget annak, hogy a jelen életben hogy éljünk. De azért egy keresztény ember nem azt gondolja, hogy itt van minden egy lapra föltéve. És sokszor megnézem, hogy elgondolkodom azon, hogy mások is biztos érzékelik ezt, hogy emberek mi minden erőfeszítést tesznek, és életüket kockáztatják, hogy kitörjenek a szürkeségből, hogy valahol legeket produkáljanak, meg milyen könnyen merészkednek az életüket kockáztatni, mintha majdnem azt fejeznék ki, hogy hát ezért aztán nem kár, ez úgyis egy nagy sakjátszma ez az egész, meg úgyis bizonytalan, hát vagy, nem kell nagyon aggódni. És milyen más az egész földi életünk, ha tudjuk, hogy annak van egy ilyen kimenetele, annak van egy ilyen végcélja. Mennyire értelmet kap, mennyire felelőssé válik az ember a jelen életért, mennyire súlya lesz az életnek, és mennyire súlya lesz a halálnak. És mennyire van az embernek egy olyan végcélja, amit itt semmi nem tud elvenni tőle, és semmi nem tud tönkretenni. Ezért az ember sem tud elcsüggetni, és az ember sem tudja feladni a jóért, az igazért való küzdelmét. Hát ezzel befejezem a, az előadásunkat és az előadás sorozatot.